Rákász Gergely koncertorgonista Karácsonyi Történetek címmel tartja látványkoncertjét december 8-án 18 órától Debrecenben a Kossuth utcai Veres templomban. A művész 20 éve visszajáró vendég városunkban az adventi időszakban, elmondása szerint szereti Debrecent, ezúttal 300 évet átölelő műsorral készül.
Rákász Gergely orgona művész koncert, ezik ismét Debrecenben, ez már egyébként szokás 20 éve, hogy minden decemberben jön és Debrecenben koncertezik. Eddig a kis templom volt a helyszín, most a Veres templom, majd erről is ejtsünk néhány szót. Tehát most is természetesen a karácsony áll a fókuszban, és Karácsonyi Történetek, ezt a címet kapta a koncert, de én most már nem is beszélek többet.
Valóban olyan közel 20 év. Talán már föle is van, hogy visszajárok így az adventben ide Debrecenbe. Nagy örömmel hozzáteszem. Eddig a kis templom volt az otthonunk. Megmondom őszintén, szerettünk oda járni, bár játszottam a Veres templomban többször is, de most egy ilyen kényszerűség miatt kiszorultunk, én nagyon nem szeretek negatív dolgokról beszélni. De, mert hogy tényleg egy mondatban Karasszon Dezső lett ott a zeneigazgató, és lehúzta a koncertemet, mondván, hogy mostantól, hogy fölépült az az orgonájuk, amire én is adakoztam, és én is gyűjtöttem, mostantól csak az az orgona szólhatott, az enyém az nem, mert ugye én hozom a turné orgonámat. Úgyhogy így 3 héttel a koncert előtt azt mondta, hogy nem lehet koncert, és meggyőzhetetlen volt. Úgyhogy így elköltöztettük. Hála Istennek a Veres templomban szívesen láttak bennünket, úgyhogy így elköltöztettük a koncertet. Egyik szemem sír, a másik nevet. Sír azért, mert azt gondoltam volna, hogy ilyen emberek csak más világban léteznek, nem az enyémben, de kiderült, hogy léteznek. A másik szemem nevet. Azért, mert régen játszottam már ott a Veres templomban, és emlékszem a hangulatára, emlékszem az akusztikájára, és csodálatos volt mind a kettő. Úgyhogy most régi új otthonunk lesz a Veres templom itt Debrecenben. És hát a menedzsment a lelkemre kötötte, hogy azt is mondjam el, hogy a városi programfüzetben este 7 óra jelent meg, és hogy ezt mindenki azonnal húzza át a fejébe, mert hogy 6 órakor kezdődik a koncert, tehát ami a weboldalon fel van tüntetve, ami a Facebookon fel van tüntetve, és akkor ezzel az összes kellemetlen mindenféle logisztikai dolgot itt át is léptük a beszélgetés elején, most már csak az maradt, hogy milyen műsort hozok meg, hogy milyen lesz ez a koncert. Tehát ugye Karácsonyi Történetek, ez a cím. Tekintve, hogy 20 éve járok ide, az összes nagy karácsony, kis karácsonyom, meg Csendes éjjel, meg Ótannenbaumon, túl vagyunk a közönséggel, és egy ideje ilyen nagyon szép lelki utazások szoktak lenni ezek a karácsonyi koncertek, amiben úgy készülünk szellemben, lélekben a fény érkezésére, a karácsonyra, az ünnepre. Most is olyan darabokat válogattam, hogy ez az utazásunk ez meglegyen, hogyha valaki beszédül a hétköznapjából, bár mondjuk ez egy pont egy vasárnap, ez a december 8, de hogyha beszédül a szaladásból, akkor úgy kiragadjuk őt ebből a szaladásból, és aztán utána úgy engedjük haza, hogy kicsit feltöltött lélekkel. Handel lesz a vendégünk. Bach, hát természetesen Bach nélkül olyan egy orgona koncert, mint egy kabát gomb nélkül. Úgyhogy Bach a vendégünk lesz. Berlioztól játszom a Rákóczi indulót, mert hogy Rákóczi emlékkép van, tehát hogy ezt nem akarnám kihagyni, pláne, hogy jól meg lehet beszélni a kedves hallgatókkal a koncerten, hogy
ki volt Vakpali.
Hogy ki volt Vakpali, egyrésztről, igen, ezt fogjuk érinteni. Másrészt az, hogy miért egy francia írja meg a Rákóczi indulót. Miért nem írtuk meg magunknak? Ráadásul ez a francia egy osztrák jegyzetből dolgozik. Az osztrák jegyzet meg egy cigánybanda nyomán készül. Szóval nincs vége a gyalázatnak. És akkor ez a mi Rákóczi indulónk. Tehát, hogy mi történt ott akkor tájt, hogy ez így alakult, és hogy milyennek az iránymutatása a mára. Ezt azt gondolom, hogy szépen szét lehet cincálni Vakpalival együtt a koncerten. Aztán a vége a hangversenynek Gustav Holst két darabja a Bolygók Suite-ből. Hát amikor én Gustav Holstot szoktam emlegetni, akkor kevesen ugrálják körül a rádió készülékeket, hogy végre. Pedig hát remek zene. 100 éve írta a Bolygók Suite-et, megkomponálta a naprendszerünket, és olyan zene, hogy azóta Hollywood a szemét is kilopta ennek a Bolygók Suite-nek. De a Karib-tenger kalózai, a Csillagok háborúja, a Gyűrűk ura, a Gladiátor, ezek sorba ilyen hangulatokat, témákat vettek ki belőle. Hát ha plasztikusan akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy a korunk nagy ágyúi, akik ugye filmzenét írnak, sokat hallgatták Gustav Holst zenéjét, és akkor hagyjuk ennyibe ezt a sztorit. Elképesztő, micsoda hatása van a mai napra, szinte filmzene. Ez a két műalkotás, ami megszólal, ugye a Jupitert játszom, és a Vénuszt játszom a hangversenyen a Bolygók Suite-ből okkal egyébként. Ugyanis a Jupiter a férfi erő, a potenciál, a kiáradás, az ősrobbanás, a hatalom, a tett, a cselekvés. Tehát férfi, de nem földi, hanem égi értelemben. Ő az égi férfi. A Vénusz pedig pont a pandantja, az ellenkezője, az égi nő, a befogadás, a nyugalom, a csend, a béke, az ölelés, a végtelen termékenység. A kettőt együtt, egymás után hallgatni ezt a két végletet, azt gondolom, hogy filozófiailag se utolsó, hogy meghallgatjuk az égi férfit, az égi nőt, akik elhozzák nekünk az égi gyermeket, és talán így a hangverseny végére megszületik az univerzum. Gyönyörű a kettőt egymás után hallgatni, annál is inkább, hogy nem csak a keresztény kultúra az, amelyik így ketté osztja a világot férfire és nőre, nappalra és éjszakára, éjszakára, a rendre és káoszra, de megteszik ezt keleten is. Hogyha valaki járatos mondjuk a taoizmusban, hát a yin-yangot mondjuk biztos mindenki ismeri, hogy a szimbólumot, aminek az egyik fele fekete, a másik fele fehér. Közöttük kanyargózik az út, ugye ezzel a két csepp formával, ugye határolva, hát nagyon népszerű szimbólum ez manapság, amikor az emberiség már a fele tudásáról azt se tudja, hogy micsoda, de a bőrére oda tetováltatja. De arra kevesen gondolnak, hogy az az út, a Tao, ami a kettő között vezet, a rend és a káosz között vezet, azt tartják üdvözítőnek. Egyik lábunk a rendben, megvetjük, a másikkal kilépünk a káoszba. Majd rendet teszünk, ugye a folyamatos forgás alatt rendet teszünk a káoszban, akkor az a lábunk válik rendé. Majd a következő lábunkat újra kitesszük a káoszba, és így haladunk előre, így növünk bele az életbe. Ez az út, ez a Tao. Krisztus meg azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát, hogy olyan szépen összeér filozófiában kelet a nyugattal, olyan szépen mondja el ugyanazt minden, hogy nincs az egyik a másik nélkül, nincs férfinő nélkül, nincs nappal éjszaka nélkül, nincs rend káosz nélkül, hogy nem lehet kisajátítani a világot és azt mondani, hogy rendet teszünk benne. Nem lehet kisajátítani a világot és azt mondani, hogy káoszt teszünk benne. Magyarul mindent kilapítunk és mindent egyenlővé teszünk, egyik se fog működni, hanem a kettő együtt fog működni. A hébereknek volt erre egy nagyon szép gondolatuk, Jának hívták a kiáradó erőt, a potenciált, a cselekvést, és Hevachnak hívták a befogadást, a termékenységet, a kettőt együtt meg Jehovának, az Isten neve. Remélem nem csak belém a villám, hogy ezt most így kimondtam, mert hogy ugye tilos kimondani az Isten nevét, de összefoglalták az egyben, hogy mindkét oldalát az életnek, mindkét aspektusát az életnek magába foglalja a héber Isten neve. Zseniális szerintem. Ezt megérteni, ezzel készíteni a lelkünket az ünnepre, hogy megértjük, hogy a világ fentekből és lentekből, sötétekből és világosakból áll, szerintem nem egy utolsó gondolat.
Annyira nem vagyok járatos a komoly zenében, de ezeket a műveket, amiket felsorolt, mindegyiket orgonára írták, vagy orgonára is?
Bachot orgonára írták, ő maga orgonára írta, de mondjuk Handel tűzijáték zenéje az én átiratom, meg Berlioz Rákóczi indulója is, meg a Holst tételek is az én átiratom. Úgy vagyok vele, hogy hála Istennek nem köt semmi, amikor összeállítok egy műsort, csak az, hogy én mit szeretnék a hallgatóknak mondani. Csak az, hogy úgy jöjjön ki a hallgató a koncertről, hogy jól érezte magát, hogy feltöltődött, hogy valamit kapott a hétköznapjaihoz képest. És ha ezt én Holst Vénuszával tudom elmondani, akkor azzal mondom el, és molyolok vele fél évet, mire mondjuk úgy olyan lesz, hogy azt mondom, hogy na, ez most kész van. Úgyhogy igen, itt tágítgatom a határokat.
20 éve minden adventkor tud valami újat üzenni, újat mondani a zenén keresztül a nézőknek, a zenehallgató közönségnek?
Jól néznénk ki, hogyha az ember 20 év alatt ne tudna újat mondani. Hát nézze, akkora az irodalom, a zeneirodalom. Olyan feneketlen mély a múltnak és a bölcsességnek a kútja, hogyha idézhetek klasszikust, hogy szerintem 500 évre elegendő volna ahhoz, hogy az ember mindig újat tudja mondani. Úgyhogy ebből 20 az még olyan gyerekcipőben jár. Most például körülbelül 8 évre látom előre, hogy mi az, amiről mondjuk majd lehet beszélni, mi az, amit szeretnék eljátszani. Tehát, hogy azért van itt még ma jövőre nézve, de...
Csős ember van, aki azt nem tudja, hogy 2 óra hosszan múlva mi fog történni vele.
De tudja, ez egy áldás, hogy az ember nem a holnapot nézi, hanem a jövőt. De ez mondjuk kell egy nagyon jó csapat, aki meg a holnapot nézi, és mondjuk azt mondja, hogy művész úr, itt kell lenned egy rádióinterjún ekkor, ott meg kell lenned egy fellépésen akkor, és akkor én nekem van időm a 2025-tel foglalkozni.
Ja, mert hogy az sem mindegy, hogy hogy promotálja magát egy művész, ez nagyon fontos a mai világban, meg különösen. Ugye, jól sejtem.
Ez plusz energiát visznek el.
Jól sejti, mondják, hogy a jó bornak is kell cégér. Így van, az egész csapatom így gondolja. Hiába játszom én szépen, vagy hiába mondok jó gondolatokat bármelyik zeneszerzőről, hogyha ott nem ül senki. Aztán meg azt is föl kellett építeni, hogy az egész koncert önmaga vonzó legyen. Tehát, hogy ez kilógjon a sorból a jó irányba. Hogy ne egy olyan orgona koncert legyen, amire a hallgató azt mondja, hogy Szent Isten, itt már megint vernyákolni fognak másfél órán keresztül, és én jobb, hogyha el sem megyek. Sajnos sok ilyen koncert van, mert emberek azt gondolják, hogy attól egy koncert jó lesz, hogy egymás mögé rakják azokat a műveket, amiket épp el tudnak játszani. De attól az még nem egy jó koncert. Egy jó koncert az ott kezdődik, hogy az első részével kirántja a hallgatót a hétköznapjából, aztán elmélyíti azt a világot, amibe bevonzotta, és aztán úgy engedi haza. A legnagyobb elismerés az, amikor azt mondják az embereim a koncert végén, hogy figyelj, Gergely, erre arra az emberre emlékszünk, úgy jött be, hogy látszott rajta, hogy viszi az egész élet terhét. És ilyen 5 centivel a föld fölött lebegett ki. Tehát akkor elértük, ami amiért egy koncert van, amiért egy kulturális esemény van, és ott hadd tágítsam egy kicsit a kört. Hiszen ha egy művész nem törekszik arra, hogy legalább egy hajszálnyival följebb emelje a rábízottakat aznap este, és ez lehet irodalmi, lehet könyvbemutató, lehet kiállítás, lehet az én december 8-i koncertem a Veres templomban este 6 órától, hangsúlyozva a helyes időpontot és a helyes helyszínt. Szóval lehet bármelyik, ha egy művész nem arra törekszik, hogy azok, akiket rábíztak aznap este, kicsit jobb emberként menjenek haza arról a koncertről, véleményem szerint nem művész, inkább ripacs. Vagy a másik, és ami még ennél is rosszabb, az, hogy valamiféle terápiának használja a közönséget a saját lelki bajának a gyógyítására. Hát attól meg aztán a falnak megyek, hogy én nekem végig kell néznem azt, hogy ott valaki beteg a színpadon, és még fizetek is azért, hogy ő gyógyul azáltal, hogy én megnéztem. Hát egy túrót. A művész építsen, a művész emeljen, a művész mondja azt a hallgatójának, hogy emeld fel a tekintetedet, és nézz az Istenre. A ma embere más se tesz, mint folyamatosan a cipője órát bámulja a porban. De folyamatosan azt nézi, hogy mit vehetek meg, hogy mire költsem a pénzemet, mit egyek meg, mit igyak meg, miből kell új. Ez az anyag, ez a lefelé nézés. A művész dolga meg az, hogy azt mondja, hogy jó, persze, ez fontos, a gázszámlát ki kell fizetni, de hát egy antilop is eszik. Az is belecsinál a bozótba, meg szaporodik, meg kimúlik a történetnek a végén. Hát ha csak ennyit csinálsz, hogy eszel, alszol, belecsinálsz a bozótba, és kimúlsz a végén, akkor egy antilop vagy. Tehát, hogy onnantól válsz emberré, amikor évszázadokon át tudsz nyúlni, és azt tudom, hogy megfogom Madách Imre kezét, Széchenyi kezét, Ben Franklin kezét, vagy Michelangelo-ét, vagy Bach-ét, vagy Vivaldi-ét, mert a Rákász egyébként idehozza december 8-án este 6 órakor a Veres templomba Handel tűzijáték zenéjét. Át tudok nyúlni 270 éven keresztül, és megérinthetem azt a pillanatot, amikor ez keletkezett. Át tudok nyúlni 300 éven keresztül, és megérinthetem, amikor Bach írta a C-dur preludium és fúgát, vagy két korálját, ami annyira botrányos volt abban az időben, hogy betiltotta a gyülekezet, hogy hát hogy mer Bach ennyire progresszív zenét írni, ma meg olyan nyugodt zenének tűnik, hogy hátradőlünk, és azt mondjuk, hogy itt a karácsony. Tehát, hogy ennyit változtunk mi emberiség így ebben az elmúlt 300 évben. Vagy átnyúlok századokon, és megfogom Berlioz kezét, vagy Rákócziét, vagy Gustav Holsttal az univerzumba vándorolok ki 100 év távolságból. Hát ezt tesz bennünket emberré. Na most, hogyha erre egy művész nem hívja fel a figyelmet. Szóval, hogy ez a posztmodernnek egy óriási bűne. Az előző évszázad közepének egy óriási bűne, amikor egymásra mutogattak művészek, és azt mondták, hogy te is nagy művész vagy, meg te is nagy művész vagy. Ez aztán a nagy művész, csak a szépet elvesztettük menet közben. Az Istenit elvesztettük menet közben. És nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy ehhez kell visszatérnünk. Ha nem tesszük, meg végünk van. Thank you.
látványkoncertről beszélünk, vagyis mit kell érteni ez alatt?
A látvány mindig speciális, és mindig aha élmény irányába visz. Sokat gondolkoztunk ezen, meg kísérleteztünk is itt az évek során, hogy mi az, ami nem csinadratta, de mi az, ami mégis a ma emberéhez el tudja vinni a klasszikus zenét. Úgyhogy a látvány mindig arra referál, amiről én beszéltem. Ha a tűzijátékról volt szó, és arról, hogy nézett ki ez annak idején, amikor Handel megkomponálta, akkor megmutatjuk a hallgatóknak, hogy milyen volt az eredeti díszlet. Hogy ült a közönség a Green Parkban, hogy hajózták el előtte a tűzijátékot a Temzén. Csodálatos lehetett. Ez Papp Norbert festőművész barátom megrajzolta. Tehát egy aha élménye van a hallgatónak. Azt mondja, hogy ó, oké, értem, befogadtam, megvan. A 70-es években, 80-es években az ember tudott ülni másfél órát a fenekén, és annyira figyelni zenére, például, semmi másra, hogy az befogadta. Ma, ha azt mondom, hogy 3 percnél tovább figyelj oda valamire, hát ez szinte mission impossible, ilyen lehetetlen küldetés. Ha nem adok mellé látványszöveget, kapaszkodó pontokat, megváltozott az ember. Ha ezt nem vesszük tudomásul, akkor lehet menni sirdogálni, hogy vége a klasszikus zenének, hogy már senki nem kíváncsi rá, jaj, miniszter úr, tessék szíves lenni egy kis pénzt adni, hogy megéljek. Csak hogy ez nem így, tehát hogy integrálni kell ezeket az értékeket a mai világba. A Facebookon, az interneten, a YouTube-on, a legkülönfélébb csatornákon keresztül, vagy egy látványkoncerten keresztül élőben, ahol nem veszünk el Bachból, nem veszünk el Handelből, minden hangot úgy játszunk el, ahogy meg volt írva. De a körítést, a csomagolást tesszük olyanná, hogy a ma ember, ha oda bemegy, akkor nem érzi azt, hogy te szent Isten, visszamentem az időbe 1970-be, mi a csodát csinálok én itt. Hanem úgy érzi, hogy na, itt otthon vagyok. Ez egy fogyasztható, emészhető a számomra, tudok vele mit kezdeni, és töltekeztem belőle. Hát mi más egy koncert célja, mint az, hogy az ember bemegy lerongyolt idegállapotban, és kijön feltöltött idegállapotban. Csak ez a célja. Ha ezt nem éri el, akkor kár volt eljátszani azt a koncertet. Ha nem érintem meg a hallgatómat, és erre való a látvány, hogy meg tudjam szólítani, ha nem érintem meg a hallgatómat, akkor jobb, hogyha neki se ülök annak a koncertnek.
Tehát beszéltünk a festményekről, és ezek a képek, ezek az alkotások, ezek megvásárolhatók, amiket majd kivetítenek?
De jó kérdés, ez tulajdonképpen összeköti a szezont a fazonnal, mert hogy ugye Papp Norbert festőművész barátom a fizikai valójukban készíti el ezeket a képeket, amiket aztán utána digitálisan viszünk be a vetítőrendszerbe, de ettől függetlenül a kép maga megmarad, és nekem van egy alapítványom, talán arról 2 gondolatot, mert akkor érti a kedves hallgató, hogy minek a javára megy az a licit, amiben egyébként ezeket a képeket meg lehet vásárolni. Ugye az alapítványom azért indult, mert olyan helyeken jártunk a határon túli magyar településeken, ahol a madár se jár. Vagy mondjuk egyébként pont a madár jár, de művészek azok ritkán mennek oda. Egyszerűen túl kicsi pont a térképen. Egyrésztről elmondhatatlan élmény, hogy milyen az, amikor egy 500 fős székely faluból 500-an ott ülnek a koncerten. Ez fantasztikus. A másrésztről meg szívbe markoló, amikor a lelkész vagy a szervező azt mondja a végén, hogy művész úr, csodálatos volt, köszönjük szépen, 100 éve nem volt ilyen koncert. És most 100 évig nem lesz. És hogy elfogyunk. 2 pálinka között a könnyeivel küszködve mondja, hogy a legjobbak már elmentek, a jók azok most csomagolnak, és a végén nem marad senki. És én arra gondoltam, hogy miért legyen igazuk már. Na, én mélyen hiszek a kultúra megtartó erejében. És tudom azt, hogy ha valahol van, ott könnyebb megmaradni. Úgyhogy elkezdtünk visszajárni ezekre a településekre. Na, de ez nem elég, ezt már látom, úgyhogy elkezdtem megszervezni a magyar művész baráti körömet, hogy esetleg vállaljanak ők is egyet-kettőt. Koncertet, irodalmi estet, stb., hogy legyen ott kultúra. Úgyhogy most a teljesség igénye nélkül olyan emberek álltak azonnal mellénk, mint mondjuk Bogányi Gergely, vagy Boros Misi, Sárik Péter, Tolvaj Ferenc, Kautsky Armand. Jól indultunk. És hát ugye nyilván ez sem egy pénz nélkül, úgyhogy ennek az égiszén belül van az, hogy nekem ott voltak a szekrényben ezek a festmények, amelyek, vagy grafikák, amelyek a koncerteken egyébként láthatóak, és ez egy izgalmas dolog, hogy az ember nem egy tucat dolgot vesz karácsonyra, akár magának, akár másnak, hanem azt mondja, hogy veszek egy egyedi műalkotást, amit egyébként egy olyan koncerten láttam, ami számomra szimpatikus volt. Úgyhogy így megy egy jótékonysági licit, egyébként, hogyha a rákeszgergely.hu-ra fölmennek, akkor ott az alapítvány címszó alatt azonnal elérhető minden, tehát mondjuk könnyű oda találni. De egyébként van egy vicces saját vállalásom is, mert én meg úgy döntöttem, hogy találok idén, önnek is mondom, szerkesztőasszony, hát ha szimpatikus a gondolat, van egy vicces saját vállalásom is idén, hogy megalapítom az alapítványnak a legbelsőbb baráti körét, ezt 200 főben maximáltam. Ez a 200 főtől azt kérem, hogy havonta egy akkora összeggel, ami nem fáj neki, egy doboz cigaretta, egy üveg bor, egy kör, könyv vagy egy színes magazinárával támogassa az alapítványt. Cserébe a Kalóz Alkú rámeső része az, hogy koncerteket adok nekik, de nem 200-asával, hanem 20-asával, 30-asával. Tehát ilyen nagyon exkluzív dolgokat, hiszen itt azért sok művész mozdul meg az alapítványban. Nagyon egyszerű azt mondani, hogy figyelj, itt összegyűlünk 20-an, iszunk egy jó pohár bort, és egy 3-4 órát meghallgatjuk Boros Misit, hogy egy kicsit játszott. Szóval, na ez a Kalóz Alkú másik része. Úgyhogy egészen jól haladok, lehet, hogy idénre nem végzek a 200 fővel, de önnek is javaslom, hogyha szívesen venne részt ilyen nagyon exkluzív koncerteken, akkor jöjjön, támogassa az alapítványt, aztán utána mi meg baromi óra fogjuk azt fordítani. Szóval megmaradásra, kultúrára, megmaradásra azokon a helyeken, ahol egyébként a madár jár. A művészek meg nem nagyon.
Vonjunk egy kis koncertmérleget így a végére, ha lehet. Én 81 koncertről olvastam itthon és külföldön. Hát ez úgy soknak tűnik, így elsőre kimondva. Önnek is?
El is kellett játszani, bár mondjuk még itt december 8-án játszom Debrecenben, a Veres templomban, este 6 órakor nem győzöm hangsúlyozni a Veres templomot, mert helyszínváltozásunk volt, és a 6 órát, mert valahol rosszul jelent meg, tehát 6 órakor, és akkor utána még hátra van 10-valahány, szóval itt még nem vagyunk a végén, de valóban 81, amit közben föltornáztunk 83-ra, mert itt is elfogytak a jegyek, meg ott is elfogytak a jegyek, és verték az asztalt a jegyirodákban, hogy még, és akkor a menedzsment meg szűkölve állt a gyakorló helységem előtt, hogy hajlandó vagyok-e még délután még egy koncertet eljátszani, úgyhogy én meg ezer örömmel, mert ezek mind olyan helyszínek voltak, ahol tudom, hogy csúcs kategóriájú a közönség, tehát öröm ott játszani, tehát én töltődök abból, hogy játszom, nem energiát veszítek majd, úgyhogy ja, jó, 83 végül a 81, ennek egy része iskolákban, gyerekeknek, sőt, még az óvodába is elmentem, Rákász Marcinak, a fiamnak az óvodájába, hogy lecsaptak rám évelején, hogy művész úr, itt kell jönni a gyerekekhez, mondtam, ne szórakozzanak velem, 4 éves gyerekeknek klasszikus zenét, ráadásul orgonát, hát elment a maguk esze, mondták, hogy nem, higgyem el, hogy ez jól fog működni. Mondom, higgyék el, hogy ez nem fog működni, de orgona, nehéz hangszer, nem 4 éveseknek van, kérnek szépen, hát mondom, nem bánom, támogassák az alapítványt, és akkor megyek, eljátszom a gyerekeknek. De magukra vessenek, hogyha itt rendbontás lesz. Nem volt rendbontás, 1/4 órát meséltem nekik Vivaldi bácsiról, megnéztük, hogy csicseregnek a madarak az orgonában, oroszlán üvöltöttünk, mert hogy az orgona oroszlánul tud üvölteni, ez azért ez egy fontos feature, egy fontos tulajdonság, és végül kiderült, hogy tényleg működik, és az óvoda igazgatónak volt igaza. Úgyhogy a jövőre is megyek oroszlán üvölteni óvodába orgonástól. Szóval, hogy ebbe volt ilyen koncert, volt olyan koncert, de Marci büszke volt, kijött ő is oroszlánul üvölteni, ahhoz nagyon ért.
Igen, mert hogy egyébként most már nem csak Marci van, ugye 2 gyerekről kell most már beszélnünk, ugye 2 van. Van egy másik kis fiú is, itt a sok koncert, meg jövésmenés, próbálgatás, meg az alapítványt, szóval van elfoglaltsága rendesen, a család hogy viseli ezt?
Jól. Először is mi ilyen hagyományos típusú család vagyunk, tehát nem helikopterezünk a gyerekek fölött, hanem azt tartjuk, hogy a gyerek érkezett a családba, és aztán utána ezért a szülő nem adja föl az egész életét csak azért, mert gyermeke van. Én azt gondolom, hogy egy gyermek akkor, hogyha azt látja, hogy apa elfoglalt és értelmes dolgokat csinál, anya elfoglalt és értelmes dolgokat csinál, akkor ettől nem tönkre megy, hanem célt kap, iránymutatást kap az életben. Én pont a fordítottját gondolom rossznak, ami egyébként ahhoz a világhoz vezetett, amiről sokan panaszkodnak most így iskolák meg egyebek kapcsán, hogy a gyerekek olyanok, ilyenek, hogy hát nem kell helikopterezni fölöttük. Időt, minőségi időt kell velük tölteni, ez fontos. Nekünk is megvannak a helyei a napban, és a hétben, és a hétvégében, hogy mikor van az a minőségi idő, amit együtt töltünk. De egyébként hát hadd legyen már annak a gyereknek saját ideje, hadd legozzon, hadd olvasson. Jó, hát az olvasás mondjuk a 4,5 évesnél azt jelenti, hogy lapozgatja a könyvet, de mondjuk mondok egy példát, a minőségi időnk az, hogy olvassuk Kinizsi Pál történetét, mert hogy valamelyik nap azzal jött haza az óvodából, hogy Superman így, Superman úgy. Én ezt meghallgattam, és megkérdeztem, hogy de ugye tudod, hogy Supermannek van egy magyar megfelelője, hát gondolhatja a szerkesztő asszony, hogy ekkora szemek, hogy hát magyar Superman ilyen van, és mondta, hogy ez egy Kinizsi Pál volt, és hogy akarod olvasni a történetét, akarsz tudni róla, hogy milyen erős volt, hogy mi mindenre képe, hát hogy ne akarna. Úgyhogy ülünk együtt a sarokban, az olvasó sarokban, és most már tudja azt, hogy roppantotta össze Kinizsi Pál a medvét, hogy harcolt meg a törökkel. Amikor fölteszik a kérdést az óvodába, akkor a Rákász Marci tudja, hogy hát mi volt itt a török meg a osztrák császárral. De azért ez menő. Van időnk, csak ezt jól kell szervezni. Tudja szerkesztő azt mondani, hogy amerikás magyar vagyok. Mm-hmm. Tehát ott, ha valamit, akkor azt, hogy kell szervezni, azt ott megtanítják az embernek, hogy az idő az kincs, hogy nem lehet visszaadni. Az, hogy raboljuk egymás idejét, az, hogy eltékozoljuk az időnket, érdekes módon a gazdagok sose teszik, a szegények meg mindig. És valahogy ez persze messzire vinne ez a beszélgetés, de ha azt megtanulnánk, hogy kell 2 kézzel belekapaszkodni az időnkbe, hogy azoktól az emberektől elbúcsúzni az életünk, életünkben, akik más se tesznek, mint szívják a vérünket, az energiánkat és az időnket. És kedvesen először megmondani nekik, hogy figyelj, most épp ezt csinálod, ha tovább csinálod, elmegyek, majd amikor tovább csinálja, elmegyek, akkor hirtelen ilyen felszabadító érzés, és az embernek marad ideje arra, ami fontos. A kinizsipárra, a magyar Supermanre, a 4 éves óvodában az orgona koncertre, az alapítványra, a családra, meg hogy megkérdezze a gyerekétől, hogy sok vagy kevés méz, vej, kéjed a kakaódat, jeggelj. Mert ez az alapkérdés, amivel keltem a Marcit, hogy sok méz, vej, kéje a kakaóját.
Rákász Gergely koncertorgonista Karácsonyi Történetek címmel tartja a látványkoncertjét december 8-án 18 órától Debrecenben a Kossuth utcai Veres templomban. Ennek kapcsán készült, elhangzott zenés összeállításunk.